Igen, ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ittszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éjjó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City keleten-nyugaton podcast a mikrofonok mögött, Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Ha esetleg ezelőtt a podcast előtt már hallottatok volna egy hirdetést, akkor ne lepődjetek meg, ugye, amit meséltünk nektek decemberben, hogy a Beaton Networkhöz azért is jöttünk át, mert hogy ők majd hosszú távon így a podcast tereket összefogják, és akkor így tudnak dinamikus hirdetést adni, és ahogy megállapodtunk velük, és veletek is természetesen, ez mindig vagy az adás elején, vagy az adás végén lesz, de csak egy, az adás közepén erről nem lesz szó. Úgyhogy reméljük, hogy ez egy túlélhető dolog, mint ahogy ezt decemberben is reméltük, és hát örülünk neki, hogy elindult ez az együttműködés, úgymond most már hivatalosan is köztünk is a Beaton Network között. Van egy másik együttműködésünk is, és mint tudjátok, áprilisig volt egy promókód a Rap City-nél, és a Rap City-től nem is olyan régen felhívtak így pont az adás előtt szinte, hogy májusra is lesz egy akciós promókódotok. Zoli, emlékszel arra a magazinra, amit személyek fordítottak, arra az NBA magazinra, ami annál a kiadónál jelent meg, ugye, ahol mi is a Jordan könyvet fordítottuk?
Hogy nem emlékezzük, még a lektorálásban is kicsit bele láttam, nem én csináltam, hanem ugye nagy tudású kollégánk, barátunk, Szemi Mester, de tudtam róla persze.
Sőt, ráadásul mi már sorsoltunk is ki ilyen magazint, ami érdekesség, hogy most az MAG, vagyis MAG, a magazin eleje, 21-es promókóddal majd a Rap City-nél ezt a magazint lehet még a megvásárolt termék mellé megnyerni. Tehát, hogyha a Rap City-n nézelődtök és vesztek valamit, ne felejtsétek el beírni a MAG 21 promókódot.
Köszi, hogy ugye bemondtad ezt a hírt, amiről igen beszéltünk korábban, és annyit kell erről szerintem elmondani, és tényleg érdemes, meg talán érdekes is egyébként információként így az egész podcast piacra, hogy tudnotok kell azt, hogy jelen pillanatban Magyarországon a podcast még mindig fura módon azért eléggé gyerekcipőben jár, vagy ha maga a podcastelés és az adások, a műsorok nem is feltétlenül, mert azért ez már elindult, most már nem is tudom, egy jó több mint fél évtizedet talán közelítünk is a 10 évhez, hogyha az egész piacot nézzük. Maga az, hogy a hirdetők, illetve a reklámpiac bármilyen potenciált lásson benne, illetve a helyén kezelje és az értékén kezelje. Tehát itthon tényleg szó szerint edukálni kell a cégeket, vállalatokat, hogy meglássák ugye ebben az ebben lévő értéket. És itt most nem feltétlenül arról van szó, hogy nyilván nekünk is le fog csengeni egy kicsi, de egyébként tényleg nem egy hatalmas összegre gondoljatok. Viszont ha úgymond kitartotok velünk, és tényleg meghallgatjátok ezeket a promókat, akkor úgymond abban is segítetek, hogy tényleg, hogy a helyére kerüljön itt ez a piac, és akár ti is, hogyha valamikor, nem tudom, elkezdtek majd egy podcastet, nem feltétlenül most, hanem pár év múlva, akkor abban már lehet, hogy lesz olyan potenciál emiatt, ezek miatt, hogy ugye most a Beaton tényleg felkarolta ezt a részét a dolgoknak, és teljesen más ez, mint a tévébe látni ugyanazokat a dolgokat, meg ugye benne lenni úgymond abban a piacban, amit nagyon sokáig ugye a rádió uralt, meg a tévé uralt, és így sokkal inkább van lehetősége olyanoknak is, akik nincsenek feltétlenül ott a tűz közelbe, nincsenek ismerettségeik tévében vagy rádióban, hogy valamit csináljon. És ha elindulunk abba az irányba, amelyik irányba kell szerintem indulni ebben a közösségben, akkor nekik is lesz arra lehetőségük, hogy ez másképp legyen a jövőben.
Igen, egyébként most jelen pillanatban a következő hónapokban minél nagyobb hallgatottság az, ami a mi érdekünk, ugye? Ezért sok mindent megtehetnénk, tehát úgymond elkurvulhatnánk, ezt nyilván pontosan tudjátok, hogy nem fogjuk megtenni, úgyhogy ilyen szempontból én inkább azt mondanám, hogyha valaki esetleg most akarná végighallgatni korábbi adásokat, vagy újra hallgatni, akkor azt csak bátorítani tudom, mert minden kattintás nekünk számít, úgyhogy ha esetleg akartok keleten-nyugaton maraton tartani, akkor csak biztatni tudlak erre titeket. Amit Zoli említetted itt a podcast piacot, ez egy nagyon beindulóban lévő dolog, és ez igazából büszkék is lehetünk rá, hogy a keleten-nyugaton az egyik él menője egyelőre ennek a történetnek. Nyilván, hogyha már nagyon berobban a podcast piac, és egyáltalán a podcastek, akkor a mi hallgatottságunk már nem számít majd annyira kiemelkedőnek, de most jelenleg még még annak számít, és ezért is büszkeség számunkra, hogy itt lehetünk az elsők között, akivel a Biton együttműködést kötött. Akkor szerintem csapjunk is bele a mai témánkba itt a kis 5 perces Bitonos felvezető után, és nézzük azt meg ebben a mai adásban, amit körülbelül 2 évente szoktunk, hogy hogy rangsorolnánk a fiatal magokat az NBA csapatokban. Nyilván a jövőre nézve, és ezúttal igyekeztünk egy picit kereteket adni ennek a történetnek. Alapvetően az U25, tehát 25 életévét még be nem töltött játékosok körébe néztünk körül, de természetesen, hogyha nagyon indokolt, egy 25-26 évest is be lehetett venni ebbe a magba. Például, hogyha valószínűleg a következő 5-7 évben is ott lesz annál a csapatnál, legalábbis mostani tudásunk szerint, illetve ha még van benne egy kis fokozat, ha még fejlődhet. És most előre csináltunk kategóriákat, ezeken gyorsan végig is mennék, azért, hogy ementén tudjunk vitatkozni Zolival, hogy ki melyik kategóriába melyik csapatot tenné bele. Alapvetően a 2023-28-ig terjedő időszakra gondoltunk, hogy nagyjából oda jósolunk, nyilván rengeteg egyéb faktor lesz addig, de mondjuk a jelenlegi magátlagos fejlődésével ebben az 5 évben mennyire lehet domináns vagy nem domináns egy csapat, ementén megyünk. Az első kategóriánk a dinasztia alapanyag, több top prospect, akár több bajnoki cím is elképzelhető velük a 23-28-as időszakban egy átlagos fejlődési ívvel, és meglepődnénk, ha egyet sem nyernének. Ez tehát a dinasztia, a második a bajnok esélyes alapanyag, meglepődnénk, ha nem lennének a top 3-4 esélyes között ezen évek nagy részében. A harmadik a szerencsével bajnokok lehetnek, nem fogadnánk rájuk, de a lehetőség a tökéletes kiegészítőkkel és egy váratlanul jó fejlődési ívvel azért ott van. Ez azért érdekes, mert nyilván itt lesz egy-két csapat, akinél azt feltételezzük, hogy hát igen, azért lesznek ott jó kiegészítők, és lehet egy-két olyan csapat, akinél meg pont, hogy azt feltételezzük, hogy nekik nehezebb lesz ezt megszerezni. 4. Nem bajnok esélyesek, de jók lehetnek. Ők a folyamatos PO részvételt várunk tőlük, csapatok, de az a bizonyos igazi top talent az hiányzik. 5. Vár a középszerűség. Treadmill gyanú, rendszeres playoff részvétel hazai pálya nélkül elképzelhető, de ez a max, mert hiányzik legalább egy, de akár 2 top talent. 6. Bajban vannak, még olyan roleplayert se látunk, aki egy majdani bajnok esélyesben kezdő lehet. És 7. Sehol senki. Marad vagy a tankolás, vagy az igazolások, mert ez önmagában semmire nem lesz elég. Tehát így csináltunk egy létrát, ebbe szeretnénk beosztani a csapatokat, és azt gondolom, Zoli, rögtön azzal kell kezdenünk, hogy nyilván van 2 megcsillagozott, szerintem legalább 2 megcsillagozott csapatunk, a Clippers és a Milwaukee Bucks, ahol nem csak belelógnak majd ebbe a 23-28-as időszakba, mint teszem azt a Lakers, lehet, hogy még a 23-24-es szezonban James még mindig lesz, és jó lesz, tehát nem csak belelógnak, hanem ezek a csapatok, Antetokounmpo és Kawhi és Paul George miatt, akik még azért ebben az időszakban is lehetnek nagyon jók, hát még várhatóan ott lesznek, de nyilván a fiatal maguk értékelése az viszont ennél sokkal alacsonyabb, hogy úgy fogalmazzak.
Örülök, hogy ezt így kimondtad már az elején, mert ez volt a legnagyobb problémám ugye a kritériumaiddal. Ugye elárulhatjuk, hogy ezt te raktad össze, én pedig ugye nagyon bólogattam. A héten elég el voltam úszva, minden héten el vagyok úszva, úgyhogy ez talán nem meglepetés, nem szoktam talán annyit beszélni róla. De ugye készültem a mai adásra, viszont amikor nézegettem a kategóriákat, ezt az ellentmondást kellett magamban ugye valahogy legyűrnöm. Az, hogy gyakorlatilag, és még egyébként ide venném a Nuggets-et is, ahol ugye Jokic 20...
Bocsánat, ezt így előre mondanám neked, hogy Jokicot gond nélkül bevettem a fiatalmagba, mert igen, már betöltötte a 25-öt, de egyértelműen oda tartozik a fiatalmagba.
Már csaltál, látod? Igen. Igen, tehát itt ugye azt fontos tisztázni, hogy hogyan esünk neki ennek, mert gondolhatjuk azt is, hogy oké, van például mondjuk egy Philadelphia Sixers. Most tényleg a fiatal magot értékelem, vagy azt mondom, hogy abba a kategóriába rakom őket, hogy bajnok esélyes alapanyag, mert nyerhetnek akár idén vagy jövőre, de ugye nem egy 25 év alatti játékosra fognak nyerni, hanem ugye Embiiddel valószínűleg. Vagy úgy értem ezt nyilván, hogy a legjobb játékosod.
Hát és mondjuk azt, hogy idén vagy jövőre, az mondjuk benn sincs a vizsgált kategóriába, tehát ezért igyekeztünk erre a 23-tól 28-ig terjedő időszakra, és ott például azért jogos felhozni azt, hogy Embiid nem biztos, hogy mondjuk 2028-ban még egybe lesz annyira, hogy egyáltalán játszon, nem hogy dominál. Jön.
Így van. Szóval ez érdekes kérdésfelvetés, illetve a másik problémám az volt még, hogy az első kategóriában én egy hatalmas ellentmondást látok. Tehát aközött, hogy ugye dinasztia alapanyag, vagy meglepődnénk, ha egyet sem nyernének, azért egy rohadt nagy szakadéktátunk. Tehát a két kategória az nagyon nem ugyanaz. Tehát dinasztia alapanyagnak ugye azt gondoljuk, aki biztosan fog nyerni legalább egyet-kettőt, és ez ugye azért nem ugyanaz a kategória, mint az, hogyha meglepődnénk, ha egyet sem nyernének. De hozzáteszem, és azért is jó, hogy azért ezt a kategóriát összeraktad, mert elkezdtem gondolkodni azon, és erről szerintem, hogy 5 percet beszéljünk itt legalább az elején, mert spoiler, nálad ugye senki nem lesz az első kategóriában, ezt már elárultad nekem.
Igen.
És most beszpoilereztem. Viszont historikusan is ugye gondolkodjunk, én nagyon szeretek visszagondolni az NBA más korszakaira, hogy volt-e egyáltalán olyan csapat, és nem feltétlenül csapat, ugye fiatal mag vagy duó, akiről azt gondoltuk, hogy dinasztia alapanyag, és tényleg azt gondoltuk, hogy ők azok lesznek. És kettő ilyen jutott eszembe, és van egy ilyen nagyon érdekes harmadik még, majd arról is beszélünk egy picit. Nem, bocsánat, három jutott alapban eszembe, és van egy negyedik, aki még érdekes lehet.
Hát az egyik az biztosan az OKC, aki aztán meglepetésre egyet sem nyert, azt gondolom.
Nem, én az OKC-t azért nem vettem ide, mert amikor, tehát az OKC-ről utólag gondoltuk azt, hogy dinasztia lesz. Illetve utólag bánkódunk.
Hát nem. Itt talán annyit mondanék, hogy szerintem ők, amikor Duranték 25 voltak, akkor dinasztia alapanyagnak tűntek. Nekem biztosan. Tehát, hogy gyakorlatilag ott volt...
Amikor 25 évesek voltak, szerintem... Nem, hát nem tudom. Mondjuk 2011-ben hány évesek voltak, azt kéne megnézni.
Hát olyan 24-25 körül.
Igen. Jó, mondjuk lehet, hogy igen, lehet, hogy az OKC, akkor jó példa őket, hogy kihagytam ebből. Mindenesetre, hogyha visszamegyünk, akkor... De, illetve azért nem jó példa nekem, megmondom miért nem, mert olyan példákat próbáltam találni, ahol kettő darab All-NBA játékos volt még a 25. életéve előtt, és nem találtam gyakorlatilag ilyen példát, egyet se az NBA történetében. Volt pár csapat, amelyik közel jutott, ugye a Celtics Larry Bird-del és Kevin McHale-lel. McHale 26-27 éves korában lett először ugye All-NBA kiválasztott, Bird már akkor, előtte ki volt választva, viszont akkor már nagyon egyértelműen látszódott, hogy mind a ketten gyakorlatilag top 10-es játékosok lesznek. Ugye Bird már az volt, viszonylag idős rookie volt, 23 évesen kezdett az NBA-be. A másik ilyen példa pedig ugye a Magic Johnson és James Worthy duo, akiknél Worthy szintén ténylegesen azért később lett, ugye All-NBA third team lett, és már majdnem 30 éves volt, de ugye top pick volt gyakorlatilag, Magic-hez hasonlóan, és ott talán bele lehetett látni azt, hogy igen, ebből dinasztia lesz. És ugye az általad említett OKC példa is egyébként pontos, adom, abszolút. Shaq és Penny volt még az, akik 25 év alatt, és talán bele sejthettük a dologba. És volt az én szerintem legérdekesebb példám, ugye a Blazers, a Roy Oden Aldridge féle Blazers,
abszolút.
Ahol bár nem gondoltuk egyik játékosról sem azt, hogy MVP lesz, és ez ugye a többi duóra, trióra nem igaz, tehát ott mindegyiknél valamelyikből abszolút kinéztük, vagy már közel is kerültek esetleg hozzá, ugye Magic és Larry Bird személyében. Magic talán meg is nyerte, ugye még a 25. életével betöltése, de nem vagyok ebben most teljesen biztos.
Sőt, szerintem Durant is lehet, hogy nyert egy MVP-t még.
Durant szerintem már idősebb volt, 26-27 szerintem, de mindegy. Amit itt szerintem a Blazers-szel kapcsolatban ki kell emelni, és tényleg, hogy nagyon-nagyon különlegessé teszik őket szerintem itt a megemlítésüket, de nem teljesen hülyeségnek, én azt gondolom, hogy bár egyikről se gondoltuk, ugye azt ellentétben a többi társasága, hogy bárki MVP lehet közülük, mind a hármójuknak reális esélye volt arra, hogy top 15-ös játékosokká váljanak. És ha lenne egy csapatod, akármelyik érába szerintem, ahol van három top 15-ös játékosod, az szinte biztosan toronymagas esélyes. Tényleg az kell ahhoz, hogy ne így legyen, hogy legyen éppen egy LeBron James éra, vagy mondjuk egy Michael Jordan éra, de lehet, hogy akkor is. Tehát, hogyha például mondjuk a Charles Barkley féle Suns-nak lett volna egy harmadik top 15-ös játékosa, ugye Barkley és Kevin Johnson mellett, lehet, hogy megnyerik ezt a döntőt. Ugyanez a Jazzre is igaz, hogyha lett volna egy harmadik top 15-ös játékos a két top 10-es mellé, az már egy olyan hihetetlen talent különbség lett volna, amelyet nem biztos, hogy akár az a Chicago Bulls is meg tud ugrani. De hát nyilvánvalóan ez szinte lehetetlen, hogy három top 15-ös játékosod legyen egy csapatban. Ez talán még a Celticsnek és a nagy Celtics Celticsnek és a nagy Lakersnek sem sikerült.
Igen, valószínűleg egy-egy évre igen, tehát hogy volt olyan év, amikor ezt ilyen szódával elmondhattuk bizonyos csapatoknál, de igen, tehát ez ugye egy hihetetlen nehéz kihívás. Na most nálam egyetlen egy csapat billegett a dinasztia alapanyag és a bajnok esélyes alapanyag kategória között, ez a Denver Nuggets volt, de végül nálam a bajnok esélyes alapanyag első helyére került, tehát azért így szeretném mondani, hogy a Denver fiatal magja jelenleg a legígéretesebb, tehát ők nyertek.
És csalással azt ugye hozzá kell tenni, mert... Ugye
hát figyelj, leírtuk a szabályokba, hogyha nagyon indokolt 25-26 éveseket hozzá lehet venni.
Okay.
Igazából nem érzem azért csalásnak, mert Jokic le van kötve hosszú távra, ő aztán nem fog cserét kérni, vagy hát jelenlegi tudásunk szerint nem ilyen típusú játékos, és gyakorlatilag együtt fejlődik itt Murray-vel és Michael Porterrel. A Denvernek ennél nagyobb mélysége mondjuk nem nagyon van fiataloknál, tehát ezt tegyük hozzá, hogy persze azt hiszem még Morris is 25 alatt van, de ez a három, itt azért van némi esély arra, hogy ez három top 15-ös játékos legyen, és talán pont emellett a logika mellett billegett nálam, de nem mertem rájuk mondani egy dinasztia alapanyag, és ezt, amit már sokszor elmondtam, egyelőre nem tudom, hogy Jokic, mint center, lehet-e bajnok csapatnak a... Valószínűleg igen, de még billegek, hogy lehet-e bajnok csapatnak a védekezésének a nem pillére, hogy így fogalmazzak. Ez azért egy olyan kérdés, ami nyilván a Denvernél válaszra vár, és egyértelműen fel van téve. Tehát ezt most már kár kerülgetni, és csak ezért nem mertem őket dinasztia alapanyagnak beírni, tehát azért nálam közel volt a Denver, hogy oda bekerüljenek.
Igen, valóban, tehát ugye most már sokkal egyértelműbb az, hogy ugye Jokic MVP lesz, mint az, hogy valaha bajnoki címet nyer.
Abszolút.
Legyünk őszinték. De hozzáteszem, hogy azért ez lehet, hogy jelen pillanatban arra Luka Doncsicsra is igaz, aki engem megtornáztatott, agytornára kényszerített, mert ugye onnan indultam ki, hogy az első kategóriában, hogy dinasztia alapanyag nincs egy se. Tehát nem tudom egyik csapatra se azt mondani jelenleg, hogy dinasztiát várok. És szerintem ez a valós vélemény, és ez áll a legközelebb az igazsághoz. Nincsen a jelenlegi ligában olyan gárda, amelyikben kettő olyan játékos lenne, akit ugye ilyen MVP várományosnak várunk, vagy már most közel van hozzá, és szerintem ez kellene ahhoz, hogy dinasztia esélyesnek tekintsünk egy gárdát.
Igen, és egyébként nagy taps az NBA-nek, mert ez is, tehát jól látszik az, hogy az NBA esélykiegyenlítése működik. Vannak ügyesebb GM-ek, vannak jobban sikerült draftok természetesen, de ha nincs hatalmas szerencséd, akkor nem lesz dinasztiád, és szerintem ez azért valahol egy nagyon jó dolog.
Igen, érdekes dolog, hogy a mostani bajnok esélyesek között a többség csere és FI piac útján is oda tudom ebbe a státuszba, és nem feltétlenül a draftról. Ugye én mindig mondom, hogy a bajnok csapatok nagyon döntő többsége ugye gyakorlatilag a drafton, vagy a drafttal megalapozva tudott később ugye bajnok lenni. Ez most azért lehet, hogy pár évig megdől majd.
A Denver viszont, akkor neked is a második kategória eleje gyakorlatilag, igaz?
Így van. Második kategóriában vannak, két másik csapattal, viszont én úgy gondolkodtam, hogy mivel nincsen dinasztia alapanyag, de a második fele az első megalapításnak, meglepődnénk, ha egyet sem nyernének 2028-ig, én itt egy játékosra gondoltam, nyilván a kedvenc játékosom a Luka Doncsicsra, és abból indultam ki, hogy ugye őt várják a következő LeBronnak. Most azt felejtsük el, hogy stilisztikailag nem hasonló a két játékos, illetve nagyon sok szempontból hasonló, de ugye nyilván a atletikusságban egy hatalmas űrt átong a kettőjük között, viszont bármelyik következő 5-6-7 éves projection megnézed, a következő 7-8 év legértékesebb játékosának összértékben. Például a Ringer csinált egy cikket erről, ahol ugye a War statban ezt le is mérték. Az ő, azt akartam, hogy mi a projection? Magyarul segíts, Gábor.
Kivetülés, jóslat.
Nem ezek jóslatnak. Tehát az ő ilyen statisztikai jóslatukban Luka Doncsics a legértékesebb játékos a következő 5 évre, és eléggé egyértelműen Jokic előtt egyébként. Úgyhogy én ezt vettem alapul, hogyha ignorálom azt, hogy dinasztia alapanyag nincs, viszont meglepődnék, ha egyet sem nyernének. Én meglepődnék azon, hogyha Doncsics, mint ahogy LeBronnal kapcsolatban is meglepődtem volna, amikor ő 20x éves volt, 22-23 éves, én meglepődnék, a következő 7 szezonban nem nyerne egyet se Luka Doncsics, és én ezért őt egyedül ide vettem, és azt is akartam díjazni egyébként ezzel, hogy, és lehet, hogy itt nem fogsz velem egyetérteni, de szerintem a GM-ek többsége egyetértene velem, nincs olyan teljes fiatal mag, akiért jelen pillanatban elcserélnéd Luka Doncsicsot egy személyben. Tehát felajánlhatná a Nuggets szerintem a teljes fiatal magját, talán Jokiccsal együtt is, de Jokic nélkül biztos, hogy esélytelen lenne nyilván egy csere, szerintem Jokiccsal is, felajánlhatná a Heat, Adebayot, Herót és akárki más meg, minden alkalommal a Mavericks nemet mondana, és erre alapozva vettem ide őt, mint gyakorlatilag egy személyes fiatal magot ebbe a kategóriába, Porzingis teljes mértékben egyébként ignorálva, mert én itt tényleg ez a játékoshoz kötöm a szerencsémet úgymond, akit nem csak én, mint Mavs Homer, hanem gyakorlatilag mindenki a következő 6-7 éves lebontásra a legjobb, legértékesebb játékosnak vár az NBA-ben.
Igen, de sajnálom, hogy nem úgy fogalmaztam, mert a meglepődnénk szón megy itt igazából a történet. Azt kellett volna írnom, hogy sokkolna, ha nem nyernének egyet sem, és akkor hasonlóképpen vettük volna ezt a dolgot.
Valószínűleg igen.
Mert igen, tehát ezt kellett volna írnom igazából, de most ezen lépjünk túl. Én ilyen szempontból a Denver mögé a Boston tettem, a Boston fiatal magját, aztán a Dallas-t, és itt majd lesz egy billegőm, aki a 2-3-as között van. De igen, tehát
vagy a Hawks, vagy a Grizzlies.
A Grizzlies lesz ez a billegőm. De ami fontos, hogy igen, tehát nyilván Doncsicsnál lehet azzal érvelni, hogy igen, hát azért gyanítható, hogy egy ilyen kaliberű játékos nyerni fog ez alatt egyet, de ha mondjuk nem sikerül jól körülvenni, akkor azért nem lepődnénk meg, ha nem nyerne. És viszont, hogy bajnok esélyes lesz a csapata a következő években, az nagyon-nagyon valószínű, úgyhogy azért tettem ide őt és Porzingist, és egyébként Jalen Brunsont, aki idén szerencsére csatlakozott-e érdemben ehhez a fiatalmakhoz. Én a Bostont egy nagyon-nagyon picit árnyalatnyival erősebbnek tartom, azért, mert a Boston egyrészt keleten van, bár ezt nem tudjuk, hogy 2028-ra mondjuk hogy fog alakulni, de másrészt azért, mert a Bostonnál van egy olyan mélység, mert top talentben nincsenek ott, mint Doncsics, de van egy olyan mélység, és egy csomóan ugye még abszolút basznak is tűnnek, tehát beszélhetünk itt Naismithről, beszélhetünk itt Romeo Langfordról, de hogy így, hogy most van annyi fiatal a pad végén úgymond, hogyha ebből csak mondjuk minden második összejön és bejön, akkor viszont elég komplett ez a mag, és ennek a magnak a mélységét értékelve nálam a Boston lett a második, a Dallas a harmadik, de mondom, nem a sorrenden kell itt most nézelődnünk, mert ha meg valaki megcseréli, akkor azzal is egyetértek. De akkor, hogyha ez a két csapathoz még hozzászólnál nyugodtan, de akkor megkérdezem, hogy nálad a Memphis billegette itt a bajnok esélyes alapanyag és a szerencsével bajnokok lehetnek között.
Igen, nálam a Memphis a harmadik kategóriába került, de nagyon gondolkodtam rajtuk, hogy feljebb rakom őket. És itt nagyon-nagyon fontos kihangsúlyozni, tényleg, még egyszer azért hangsúlyozok ki, hogyha a Suns, a Sixers, a Heat fanok esetleg most megórolnak ránk, hogy miről beszélünk, hát bajnoki esélyekről beszélünk. Most abszolút a fiatal magokon keresztül, ezen a szemüvegen keresztül nézzük ezt. Tehát senki nem mondja azt, hogy idén mondjuk a Celticsnek nagyobb esélye van bajnoki címet nyerni, mint a Sixersnek. Oké, kevesen mondják. Tehát itt most nem erről van szó, vagy a Sunsnak, ugye? Tehát igen. A Suns is érdekes csapat lesz, hiszen a Sunsnak most jobb esélye van nyerni, mint 3 év múlva lesz valószínűleg, mert ugye most van náluk ez a sokat virágzását élő CP3. Tehát ez nagyon fontos megint kihangsúlyozni.
Igen, tehát a 23-tól 28-as időszak, és a Miami drukkerek is feltehetik maguknak a kérdést, hogy jelenlegi kiáltások szerint 27-ben vajon ott lesz-e Jimmy Butler. Szóval értjük, hogy ez miért érdekes ugye ez az időszak. Igen. Na most a Memphisnél Ja Morant nem fejlődött akkorát erre az évre, ebben egyetértettem Tomival is, veled is. Ugyanakkor ő szerintem csillogtat egy egészen elsöprő játékosnak a képét, így fogalmazok.
Nem kérdés. Igen.
És emellett tudom, hogy Jaren Jackson most sérült volt, és csak most ért vissza, de ő pedig egy tökéletes második opció, egy kicsit gyengébben védekező, de jobban triplázó Anthony Davis-szerűséget csillogtat, ami azért látjuk, hogy ez egy nagyon jó kombó is, és fantasztikus fitek egymás mellé, és akkor még nem sorolnám fel azt, hogy még Dillon Brooks sem töltötte be a 25-öt, nemhogy Grayson Allen, nemhogy Desmond Bain, nemhogy Brandon Clark aztán már betöltötte, de lehet, hogy is csak 24, nemhogy Xavier Tillman, és ezek a játékosok aktívan egy playoffba készülő csapatban súlyos perceket kapnak, és jók már most. Tehát azért itt a Grizzliesnél van egy egészen brutális mélység is. Úgyhogy ezért billegtek nálam, és hát igazából kicsit csaltam, mert egyszerűen betettem a két kategória közé őket.
Igen, ugye májusig még egyébként Tyus Jones sem tölti be.
Jézusom. Szerintem Melton 22 vagy 23, ki is hagytam felsorolásból.
Így van. és ami számomra itt fontos, nyilván a top-end talent, tehát mindig ezt hangsúlyozom, nyilván most se fogom meghazudtolni önmagam. Nekem itt nagyon hiányzik a Grizzliesnél azt tényleg, hogy Morant nem ugrott akkorát, mint amekkorát vártam tőle. Én titkon tőle tényleg egy Doncic szintű ugrást vártam a második évére, és az azért ugye elmaradt. Viszont beszéljünk kicsit tényleg a Celticsről, és ha már korábban téma volt az, hogy két top 15-ös játékos. Szerintem jövőre, tehát a 21-22-es szezonra nem csak, hogy teljesülhet már a Celticsnél az, hogy két top 15-ös játékosuk legyen, hanem teljesülnie kell, tehát ez legyen a legrosszabb esetőség, és a legjobb esetőség az legyen az, hogy Tatum top 5 környékén van, és mondjuk a 9.-10. helyen. És ezért rakom én őket ide, és akár még a Nuggets-et is megelőzve, vagy a 23-28 kontextusában gondolkodunk, független attól, hogy szerintem nagyobb esélye van a Nuggets-nek a rövid távú sikerekre, mint a Celticsnél, mert ugye a top-end talent, nekem ebbe ők gyakorlatilag, hogyha duót nézünk, akkor kimagaslanak most az egész NBA-ből.
Itt egy nagyon picit hagy erősítselek meg, és vitatkozzak egyszerre, mert itt ugye van két szempont, az egyik, hogy ez a két top-end talent milyen fit egymás mellé, és azért nem túl tökéletes, tehát nem érezzük azt, hogy egyáltalán, hogy kiegészítenék olyan kifejezetten egymást. Ezt nem azt mondom, hogy rossz, csak nem mondjuk egy Morant JJJ, vagy nem mondjuk egy Doncic Porzingis szintű...
Nincs meg a kis ember, nagy ember, amikor persze egyetértek, de...
Vagy legalábbis a playmaker wing, vagy playmaker
igen, maga ugye ember. Egyik sem igazi playmaker, nyilván itt ez a probléma alapvetően, ha problémának tekintjük ezt.
Viszont, bocsáss meg, hogy meg is támogassalak, a védekezésük viszont mind a kettőnek nagyon jó, sőt Jaylen Brownban akár elit védekezés is benne van, ami viszont hatalmas plusz, mert akkor nem úgy kell körbevenni, tudod, hogy ilyen védőspecialisták mindenhol, hogy kitömjék a lyukakat.
Kicsit ugye a Clippers példa áll előttünk. Tehát most az, hogy a Clippers tud-e idén vagy jövőre bajnokságot nyerni, az a Celticsnek is egyfajta igazolás lehet, hiszen nagyon hasonlóan épülnek akkor majd ugye fel a két wing játékossal, akiknek egyébként kifejezetten hasonló ugye a stílusuk, és egyik sem igazi playmaker. Nagyon hasonló ez a két duó egyben, nagyon hasonló egymás ez a két duó. Mindegy, ettől függetlenül a talentet ugye díjaznom kell, és ezért a Celtics nekem kimagasló ebből a második kategóriából, de hozzáteszem, és most nyilván a Celtics fanok is azt fogják mondani, hogy nagyon valami csúnyát, hogy úgyse cserélnénk el mi se, ugye Tatumot és Brownt Lukáért, oké, megértem, de szerintem hogyha megkérdeznénk a szurkolók és a GM-ek nagy részét, akkor inkább mondanák azt, hogy a Mavericks is. Egyszerűen nem lehet elengedni ezt az egy játékost. Tehát viszont ezzel azt is mondtam, és egyébként ez lenne a legközelebbi még mindig, amin ugye én például a Mavericks rukkárként, és szerintem a GM-ek is elgondolkodnának, és ez is jelzi azt, hogy bár most jelen pillanatban sem Tatum, sem Brown nem projektál CSM-i még egyszer mondjuk MVP-nek, de borzasztóan értékesek lesznek, és top 10-es lehet mind a kettő, sőt szerintem ugye Tatum. Te azt hiszem, ebben nem értesz, Gábor, hogy Brownban látod a nagyobb max potenciált. Én ugye Tatumban egyértelműen, nálam Tatum ilyen évről évre, tehát úgynevezett perennial top 5-ös játékos lett. Na, szóval körbeértem azért, hogy nálam miért emelkedik ki a második csomagból ugye a Celtics második tírből. És a Nuggets-et vettem még ide, sajnos egyébként most Murray sérülés azért picit elbizonytalanított ebből a szempontból, és ugye így egy kis csalással, ugye Jokic most töltötte a 25-öt, azt hiszem nemrég, 96-os.
Igen, de Jokicnál tudjuk, hogy itt lesz. Tehát, hogy
igen.
Te nyugodtan ide lehet venni. Van-e bárki, aki még megkarcolta nálad ezt a kategóriát? Már mint a Memphis, hogy azért elgondolkoztál rajta. Ez valószínűleg a harmadik kategória elejébe került akkor, ugye?
Így van, sőt, egyébként nálam be is kerültek végül a második kategóriába, ugye három csapatot vettem ide, és talán meglepő lesz számodra, és valószínűleg neked a következő kategóriába jönnek, de én ide vettem a Hawks-t.
Wow.
És azért vettem ide a Hawks-t, mert véleményem szerint mostanra talán már alul értékelt lett ugye Trey, tehát hihetetlen számokat hoz, és oké, jó a csapat most nélküle is, és persze egy Bogdanovic nagyon-nagyon fontos ide, de a Hawksban van meg az a kombináció, hogy van egy premier top tier talent ugye Young személyében, és van egy csomó olyan játékos, akiből szuper role player lehet, és nyilván nem Collins-ra gondolok elsősorban, mert Collins soha nem lesz olyan igazi minőségi role player, tehát ő vagy máshol lesz sztár, vagy itt olyan kicsit mindig olyan sevelet se nélküle dolog lesz szerintem vele, és ezért nem is lepne meg egyébként, ha elcserélnék őt ugye talentért. Viszont én Reddishről még nem vagyok hajlandó lemondani, hogy a 21 éves Hunter az a DeAndre Hunter, aki ugye idén 23 éves, 24 lesz egyébként, de ugye decemberben, tehát gyakorlatilag az év végén, és sehol máshol nem látok ilyen mélységet potenciálisan bajnokcsapatban kezdő talentet illetően. Még a Memphis Grizzliesnél sem, uh-huh. És szerintem jelen pillanatban a Trae Young lényegesen jobb, mint Morant, és,
wow.
És szerintem elfelejtjük kicsit. Ezért mondom, hogy szerintem alul értékelt lett Trae Young. Tudom, védekezés, Morant már ebbe azért egyértelműen előre lépett, egyébként Trae Young is, csak mivel Trae tényleg a liga szó szerint legrosszabb védője volt két éven keresztül, nehéz nyilván feljebb lépegetni, de én most tényleg úgy érzem, hogy kicsit a Hawks underrated lett, és amit csinálnak, az is underrated, és hogyha projection meg gondolkodok, az is underrated, úgyhogy én őket ide vettem a Nuggets-szel és a Celtics-szel.
Igen, nekem is van egyébként ilyen úgymond akcióm, amiben egy kicsit följebb vettem egy csapatot azért, hogy jelezzem, hogy igen, én többre értékelem őket, de nem igazán látom azt például, hogy Trae Young-ban mondjuk nagyobb potenciál lenne, mint Morant-be, hogyha már potenciálról beszélünk, hogy itt DeAndre Hunter és Collins is akár fantasztikus kiegészítő lehet, és Huerter is, de egyetértek sajnos, mert kedvenc játékosaim egyike, a Collins-szal kapcsolatos gondolataidban, hogy itt sosem tud majd rendesen második opció lenni. Hunter is szintén egyik kedvencem, úgy gondolom, hogy ő egy ilyen top role player lehet, mint amilyen majd hamarosan beszélünk a Sunsról és Mikal Bridgesről, de ugye ez kicsit ilyen egy személyes csapat lesz, és ahhoz, hogy egy személy köré épülő naprendszer csapat igazi bajnok esélyes legyen folyamatosan, és ne csak egy nagyon-nagyon jó csapat, aki szerencsével bajnoki címet nyerhet, ugye ez a harmadik kategóriánk, ahhoz nekem kell a Doncic szintű középső playmaker, ugye napocska, naprendszer közepe, és ezt nem látom Trae Young-ba, és nekem igazából ezért jól meghatározható volt, hogy az Atlanta lejjebb került, és akkor ha már a harmadik kategória, akkor elmondanám.
Úgyhogy egy gyors kiegészítést tehetek meg ide? Abszolút egyetértek azzal a gondolatoddal, hogy a max potenciál tekintetében Morant magasabban van nálam is. Én is azt gondolom, hogy ha minden összejön, akkor ő jobb játékos lesz, mint Trae. Viszont Trae-nél valószínűnek tartom jelen pillanatban azt, hogy ő eléri a max potenciáját, mint Morantnál. Ezt akartam még hozzáfűzni.
Oké, teljesen tiszta sor. Tehát nálam kettő is feledik a Memphis, a kettő is feledik kategóriában van, de a harmadik az nálam nem az Atlantával kezdődik, hanem két csapat is megelőzi a Hawks-t. Úgyhogy erre kíváncsi leszek, hogy mit gondolsz. A Phoenix és a New Orleans Pelicans. És ezzel meg kellett küzdenem, már nem annyira számít itt nyilván a sorrend, tehát ugyanabban a kategóriában vannak, de azt gondolom, hogy a New Orleans Pelicansnél Zion egy, nyilván a sérülés veszély az problémás, Zion jelenleg nincs körbevéve megfelelően, de hogyha ez az ember megfelelően körbe lesz véve, akkor 25 éves korára, mint Point Zion, egy egészen elképesztő, folyamatos, majdnem, hogy folyamatos bajnok esélyes csapatot várhatnánk tőle. Na most nyilván a menedzsment az azért Griffinnel erősödött, és ebben is lehet bízni, a másik pedig, hogy ne felejtsük el, hogy itt is milyen rohadt mélység van. Tehát, és még most nem beszélve tényleg a jövőbeli draftpickekről, mert egyik csapatnál se vettük figyelembe nyilván, de már most az, hogy majd ki fog bejönni a Hayes, Alexander Walker, Ball, tehát, hogy ebből a rengeteg fiatalból, ugye, nem is tudom, hogy mondják a nevét, Kyra Lewis Jr., segíts? Kyra Lewis Jr., azt hiszem. De tele vannak igazából olyan fiatalokkal, mint a Boston, hogy még nem igazán tört ki semmelyik, mármint Lonzo Ball azért ennél már nyilván egy jóval erősebb kategória, és akkor ne felejtsük el, hogy igazából Ingram, akit mondjuk nem tartok tökéletes fitnek Zion mellé szintén, még ő se érte el a 25-öt, szóval nálam ez mélységben igazából, hát lehet, hogy felülmúlja a Hawks-t. Habár ezzel lehet érvelni viszont amellett, hogy Collins, és főleg Hunter már most jobb kiegészítőnek tűnik, mint itt bárki. Bár például Ingramről érdekes, hogy ilyen szempontból mit gondolunk, hogy a kiegészítő-e, vagy nem. És ugye nagyon olyan hírek vannak, hogy Bolt, ha már nem sikerült elcserélni, akkor megpróbálják megtartani, ez is még fontos volt nekem. Tehát ezért a New Orleans Pelicans és a Phoenix Suns pedig valóban igazad volt az adás elején, Most a következő 2-3 évben Chris Paul-lal talán több esélyük lesz, mint nélküle, de én ott nagyon-nagyon bízok egyébként Mikal Bridges fejlődésében. Szerintem az egyik legjobb roleplayer lesz az egész NBA-ben. Ilyen szempontból hatalmas potenciál van benne, mert most látjuk azt, hogy nem csak triplát dobni tud támadásban, hanem leütni a labdát, passzolni is. Nem lesz secondary playmaker, ezt aláírom, de szerintem ő például ilyen szempontból egy nagyon erős ütőkártya, talán erősebb ütőkártya, mint Hunter, és DeAndre Ayton is egy nagyon szép fejlődési íven megy át. Ő meg egy hasonló ütőkártya, mint Collins, azzal a különbséggel, hogy Hunternek nem kell azzal megküzdeni, hogy van mondjuk egy Capella, vagy később egy Okungwu mellette, és hogy nincs igazán posztja, itt annak egyértelműen van posztja. Úgyhogy nálam ez a két csapat egyébként megelőzte az Atlantát, de természetesen ugyanabban a tírben vannak, és majd lesz itt még egy gárdám, de először átadnám neked a szót.
Igen, nagyon érdekes, hogy itt is ugye kicsit beszélgetnünk kell megint a Bridges-ekről, és vitatkoznunk is. Én ugye Miles-ban látom a nagyobb potenciált, és pontosan azt gondolom, wow, hogy amit, és ezzel meglepődsz, de pontosan azt gondolom, hogy ráadásul oké, egy hónapos minta, de az április is azt bizonyítja, hogy playmakingben is egyébként sokkal előrébb jár, mint Mikal. Hogyha simán az assist számokat megnézzük, akkor ugye ez egyértelmű válik. De egyébként én azt gondolom, hogy nézve a mérkőzéseiket, ugye a szemteszt alapján is, Mikal egy tényleg borzasztóan jó roleplayer, és jobb roleplayer, mint amilyen jelen pillanatban ugye névrokona, de kevesebb, egyértelműen kevesebb max potenciál van benne, és ezt nem csak arra alapozom, hogy Miles fiatalabb, hanem arra is alapozom, a skillsetje szerintem szertágazóbb. És pont ezért nem is nagyon látunk egyébként ilyen 5-6-7 asszisztos meccseket a Mikal Bridges-től. Hozzáteszem, hogy ezek azért nem jöttek garmadával ugye Miles-tól sem, de szerintem jobb labdakezelő, mint Mikal, és egyszerűen mondom, többet várok tőle, mint igazi harmadik szemopció mondjuk, vagy második nem biztos, hogy lehet, de az biztos, hogy egyikük sem lesz a mérleg nyelve egy bajnokcsapatban, olyan értelemben, hogy ugye top 3-as játékos. Ebből a szempontból teljesen értető, hogy leraktuk ugye őket, illetve ugye a Suns-t ezen a listán. Ayton lenne ugye itt a Jolly Joker, és akkor ezzel ugye elárultam, hogy nálam is itt van a Suns ebbe a tírbe. Egyébként gyakorlatilag ugyanazokat a csapatokat raktuk ide, nálam is a Grizzlies és a Pelicans van itt rajtuk kívül. Pelicansról nagyon sokat beszéltél, elmondtál mindent, szerintem egyértelmű, hogy az egyik legjobb szituációval rendelkeznek, és ha Zion többet mutatott volna nekem, mint playmaker idén, és védekezésben picit többet mutatott volna, akkor még akár a második tírbe is raktam volna őket, mert egyébként, mint scorer, hihetetlenül domináns a csábó. Én még, ugye nagyon szeretem Ingramet, de jobban szeretem Ingramet annál, mint ezt a fitet, és bár én nem gondolom egyértelműen, azt is erről is beszéltünk korábban, hogy rossz fitek ők egymás mellé, azt mindenképpen én is aláírom, hogy még idő kell, és ez a legjobb esetőség, hogy még idő kell, és jövőre egyszerűen ki kell derülni annak, hogy ők igenis egy playoff csapat hosszú távon, sőt, tovább megyek, nekik jövőre el kéne kerülni a play-int, hogyha úgy zajlik a fejlődésük, ahogy annak zajlania kellene. Ha nem tudják elkerülni a play-int, és nem egyértelmű playoff csapat jövőre sem, akkor lehet, hogy bele kell nyúlni ebbe a történetbe, mert ugye Ingram már 24-25 körül lesz jövőre, Zion akkor kezdi majd ugye a harmadik évét. Egyszerűen dominálniuk kell, ha ők tényleg annyira jók, és főleg ha együtt annyira jók, mint amennyire sokan gondolják. Úgyhogy ez egyértelmű.
Bár egyre kevesebben valószínűleg.
Egyébként mind duóként igen, valószínűleg igen. Ez az, hogy nyilván nem segített, mert már idén azért nagyobb kiúdást vártak tőlük, én is egyébként. A Grizzlies-re tök ugyanez igaz, tehát Morannak és JJJ-nek jövőre robbantania kell. Nem az lesz már a cél jövőre náluk se, hogy playoff, hanem el kell kerülni a play-int, és akár meg kell támadni az ötödik helyet, vagy akár a hazai pályát, a legutolsó hazai pályás helyet, a negyediket.
Igen, de egyébként azt tegyük hozzá, hogy ők azért előrébb vannak, mint a New Orleans duója jelenleg. És
valószínűleg igen, mert már a tavalyi évben azért, ugye beszéltünk erről is sokat, hogy szinte biztosan playoffba jutottak volna, ha nincsen play-in. Ugye volt 4-5 meccses vezetésük, azt hiszem 4-5 meccses előnyük az elején, aztán ugye előtt jött a teljes leolvadás.
Igen, igen, igen. Jó kérdés ez, de azt látjuk, hogy például a New Orleans kétszer egymás után ugyanott végez, gyakorlatilag a 11. helyen. És ez tényleg feedbeli problémákat is felvet. Most az első éves Zionon, aztán én tényleg semmit nem akarok számon kérni. Még Bridgeshez annyit szeretnék hozzászólni, hogy teljesen értem a véleményedet, de pont azért, mert egyikőjük sem lesz harmadik opciónál jobb, ezért sokkal inkább kell nézni, mint kiegészítőként őket szerintem, és azért ez az idei 65%-os TS, amivel Mikal Bridges dolgozik, ez teljesen lenyűgöz.
Igen. És amit még ki kell mondanunk, mert gyakorlatilag ez az egyetlen megállapítás, amire juthatunk, hogy igen, mi Devin Bookert, aki ugye 24 éves, leírtuk abból a szempontból, hogy nem látjuk azt, hogy ő MVP lesz ebben a ligában. Nem látjuk ezt a max potenciájában, hiszen ha látnánk, akkor mind a ketten a második kategóriába raktuk volna a Suns.
Igen, ez is igaz, és valóban az MVP-t nem, annak ellenére, hogy ugye mind a ketten megénekeltük, hogy abszolút kategóriával följebb került nálunk Booker, és valahol a top 15 szélére most már odaraknánk, amelyik az idei szezonja nem segít.
Benne. Igen. De azt az ugrást már nem látjuk benne. Meglátjuk, lehet, hogy ránk cáfol, de és itt ugye nyilván Ayton is fontos, hogy ahogy Pető Gábor barátunk mondta, írta az admin csöten, érdekes mondani, hogy védekezésben többet fejlődött, mint támadásban. És ez szuper, mert ugye ott is volt benne, ott is elképesztő potenciál volt benne, ugye David Robinsonhoz hasonló teste van, ezek voltak mindig az összehasonlítások, persze teljesen más játék stílus, ugye. Robinson, egyébként az a vicces, hogy még egy David Robinsont is nyuszinak tartottak sokszor a play-offban, és ugye arról híresült el, hogy gyakorlatilag a rájátszásban nem tudja igazán tartani azt az egyébként brutális szintet, mert ugye ő egy igazi MVP volt, és nem ez a hát megnyerte egyébben, hanem egy domináns, abszolút domináns játékos volt. De még rá is azt mondtuk, hogy a play-offban a mentalitása nem volt meg benne az igazi gyilkos ösztön, mint Duncanben egyébként. És hát Aitonból ez teljesen hiányzik. Erre is vezethető vissza az, hogy nem tud faltokat kiharcolni, viszont intelligens játékos, és fejlődni akar, és nagyon-nagyon jó játékos. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ő bármikor baszt lehet, szerintem még egy per egyként sem, meg tudva azt, hogy kit húztak ki utána, mert tényleg nagyon jó, és ő minden évben fejlődni fog, csak megint csak nem látjuk azt, amit predesztináltak neki, ugye az egy per egynél még annó három éve.
Jó, és akkor még annyit tennék hozzá, hogy Ótvar csalással beraktam, hát ha nem is ebbe a harmadik, de a harmadik és negyedik kategória közé, tehát szintén ilyen billegőnek, Philadelphia 76ers-t, ugye Embiid már kint van ebből, és mivel ő 26-27, ezért már nehéz ide berakni, főleg a sérülékenysége mellett, Simmons viszont még nincs kint ebből, viszont itt elgondolkoztam, és azt mondtam, hogy azért az, hogy mondjuk 28-ig még Embiid elpattogtat, abban merek reménykedni. És ezt azért mondom, mert nyilván nagyon szeretem a játékát, a játékost, de másrészt pedig az, hogy azért a komoly sérülések szerencsére már jó ideje elkerülik. És
igen.
Ebben lehet bízni, nyilván nem egyértelműen berakható ebbe a fiatal magba, viszont Simmons ott van, Tyrese Maxey ott van, Tybull ott van, ezek egyébként jó kiegészítő emberek lehetnek 23-tól 28-ig, én azt gondolom, hogy a védekezés az például ezekkel a négy játékossal felsoroltam, már megvan oldva, Shake Milton, nem rossz ez a csapat olyan szempontból, hogyha megnézitek, akkor most is a fiatal kóron van a hangsúly, és nyilván egy Tobias Harris-szel, meg egy Danny Green-nel, meg egy Seth Curry-vel van kiegészítve, tehát mindig kelleni fognak ezek a jó veteránok, de én így Jótvar csalással ide még megemlítettem a Philadelphia-t. Tényleg ez csalás, csak nehéz volt máshogy elhelyezni őket.
Igen, én oda raktam a negyedik kategóriába, egyébként nekem messze az lett a legcombosabb
népesebb, kategória. Igen, nálam is. Tehát nálam most ott tartunk, hogy ez volt 5-től 8, a New Orleans, Phoenix, Atlanta és ugye a Philadelphia 8-dik, és nálam az majd 9-től 16-ig tart, tehát 7 darab csapat lesz a...
Nekem még több csapat lesz.
Na jól van. Viszont azt is látjuk már, azt gondolom, hogy ezt ketté fogjuk osztani ezt a podcastet, mert a többi csapatról is azért szeretnénk részletesen beszélni, már csak azért is, mert ott valószínűleg sokkal több vita lesz köztünk, hiszen eddig viszonylag hasonlóan láttuk a csapatok sorrendjét, még annak ellenére is, hogyha esetleg kerestek interneten ilyen listákat, vagy például meghallgatjátok a Frisch Dunk Don't, persze mondjuk az most már fizetős, akkor eléggé más véleményen vannak, mint mi, de Zolival szokás szerint máshogy gondolkodunk ugyanúgy, úgyhogy szerintem mára akkor zárjuk le a történetet, és akkor nem kevés csapattal jöhetünk kedden is, igaz?
Így van, hogyha valami nem az erősségünk, akkor az, hogy gyorsan, kompaktan lezárni témákat.
Igen.
Nekem legalábbis nagyon nem, de szerintem neked sem, aki azért nálam egy kicsit jobb vagy ebben. Minden esetre örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, akkor ne feledkezzetek meg a májustól életbe lépő promókódunkról, ami a RepCity-nél van, tehát akkor azt a bizonyos NBA legendái magazint megnyerhetitek, MAG21 promókóddal, vagy hát igazából hozzá jár, hogyha vásároltok valamit a RepCity-nél, és természetesen ne feledkezzetek el arról, hogy van lehetőség arra, hogy Patreonon támogassatok, már csak azért sem, mert a következő héten valószínűleg a szombati adásban sorsolunk, és most ismét MESZ-t, amit a RepCity felajánlásából megnyerhet valaki, úgyhogy sorsolásra fel azt is nagyon várjuk, és akkor most pedig kedden találkozunk ennek az adásnak a folytatásával. Sziasztok! Who are you when you are not the one in your way? And then I think about myself and I stay. I'm a pretty boss, look on my shit bright white. I'm a freak in the sheets, back up close. I'ma grab an ass if you want it. Best you ever had, give it to you. For the doubt, then call it. Make you out for what you say to me. Look at every single need. If you got what I need, then oh, I'll take you on like a big deal. Legs you can unfill, key in ignition. Just keep me full, like I had a meal. Once in a while, feel on that. I know you like it, can't fight it. I might let you ride the wave. I'm New York and you're LA. Come together, feel the shockwaves.